Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Somlai Judit sebész, szemész neurológussal és Seyfert György idegsebésszel beszélgetek annak kapcsán, hogy az 53-asok generációjából származtok, tehát a Ratko gyerekek derékhadából, de hát azért, mert egy nagyon komoly pályának vagytok, nem a végén, hanem valahol, ki tudja, hogy hol. Beszéltünk arról, hogy hogyan látjátok a saját generációtokat, orvosgenerációtokat, és ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy a másképp gondolkodás és a másság elfogadása az nagyon sok szempontból nehéz ma Magyarországon, és az orvosi gondolkodásban is nehezen lehet átvinni azt, hogyha valaki egy kicsit másképp gondolja, vagy egy eredeti szemszögből nézi a saját szakmáját. Ezt konkretizáljuk most a ti szakmátokra. Először Somlai Judit.
A másképp gondolkodás alatt azt értem, hogy amit fiatalként boldogan éltem meg, hogy voltak olyan mestereim, nekem is akárcsak Gyurinak, voltak olyan mestereim, akik a vizit közben, vagy egy szakmai megbeszélésen odafordultak, mint fiatal pályakezdőhöz, és megkérdezték, hogy te ezt hogy gondolod. Én ilyetten be hátrafordultam, meg gondoltam, a mögöttem állótól kérdezi, és azt láttam, hogy a többi fiataltól is megkérdezi, tehát kíváncsi volt az én gondolkodásomra. Azonban a magyar egészségügyben egy olyan kemény hierarchia rendszer van, hogy irritáló, ez a feudális hierarchia rendszer, hogy mindig meg kell kérdezni a főnököt. Hál' Istennek a szakmámból, ebből a szakmámból adódóan én mindig egy kicsit független emberként dolgoztam, mint határterületet művelő. Ennek ellenére nagyon zavart az, hogyha tudományos fórumokon, megbeszéléseken, esetleg valami általam nagyon fontosnak vélt ötlettel, elgondolással, például kezelésre, diagnosztikára vonatkozóan előálltam, hogy mint aki kilóg a sorba, hogy lecsapják az ember fejét, vagy úgy elvágják, vagy elveszik a lelkesedését. Azért ez nem csak magyar sajátság, de ez. A másik dolog másik része a másság elfogadása. Az én szakmám nem a siker területe, nem a sikeres betegek területe, tehát nem úgy van, hogy megoperáljuk a szürkehályogot, és a beteg másnap a beültetett műlencsével lát. Itt nagyon nehéz sorsú, nagy-nagy maradvány tünetekkel gyógyuló vagy javuló betegeket látunk, akik halmozottan, vagy önmagában a látópálya rendszer sérül, esetleg a betegségek következtében teljesen vakká válnak. Én azt látom, hogy mind a látássérültek, mind pedig az érzékszervi sérültek, főként a halmozottan sérültek elfogadása és a látók társadalmába való visszaillesztése, ez nagyon nehéz, és ez azt gondolom, hogy egyfajta gondolkodás, ez nem anyagi kérdés. Tehát nem kell megijedni az embereknek, ha látnak egy látássérültet, akinek furcsa a tekintete, nem kell megijedni egy halmozottan sérültől, egy fogyatékos embertől, hanem ugyanúgy kell vele viselkedni, nem kell sajnálkozni, hanem a rehabilitációs szakemberek segítségével visszaemelni a látók társadalmába, sőt, hiszen ők a víz mélyéről jönnek fel a tenger felszínére, tehát ezért sokkal többet érnek, és számomra megrendítő élmény a szerzett látássérülteknek az a küzdelme, amit tehát a látóktársának, igen, akik valaha láttak, tehát nagyon nehéz, ez a könyvünknek is a mottoja tulajdonképpen, hogy mi a nehezebb, a látott világot elveszíteni, és azt feldolgozni, hogy a látott világ soha nem tér vissza. Na most ezek az emberek ezt feldolgozzák, és megpróbálnak visszailleszkedni, ebbe kell nekünk segíteni.
A könyvünk, amire utaltál, ugye ez egy szakkönyv, ami talán először jelent meg Magyarországon. Ez a számunkra nehezen megjegyezhető neurooftalmológia. Tehát az szemészet és ideg gyógyászat neurológia szakkönyve, amit te szerkesztettél, sok évi munkád és küzdelmed van benne, hiszen gyakorlatilag még a kiadását is neked kellett megszervezni.
Pontosabban ezt az alapítványunk finanszírozta, néhány szponzorunk volt, gyógyszergyárak és egyéni adakozók. Azért nagyon fontos ez a könyv, mert ez nem az én érdemem, ez 52 szerző, tehát szemorvosok, ideggyógyászok.
Küzdelem volt ezt a szakmával elfogadtatni?
Nem, csak nagyon nehéz volt kiadni. Nem, nagyon nehezen találtam erre finanszírozást a nyomtatáshoz, a korrektúrához és egyéb munkálatokhoz. Manapság nagyon nehéz könyvet kiadni, ezért fölraktuk e-book formájába az alapítványunk honlapjára. terápiára is. Tehát, hogy hozzáférhető legyen ingyen mindenki számára. De amit szeretnék kiemelni, ebbe a könyvbe nem csak szakemberek írtak, idegsebészek, a szakma legjobbjai, beleértve a mellettem ülő urat, és a szakma legfontosabb területei, tehát amit a látópály és a szemmozgató rendszer gyógyítása kapcsán, kezelése kapcsán alkalmazunk, azok szerepelnek a könyvben, a szakma legkiválóbbjai léptek ebbe bele, belgyógyászok és kiváló szakemberek, de dolgoztak bele rehabilitációs szakemberek, az én barátaim, a Welch Alapítványnak a munkatársai, akik leírták azt, hogy hogyan lehet a nem látó embereket visszaemelni ebbe a társadalomban.
Beszéltünk arról, hogy ti dolgoztok együtt, tehát idegsebész és szemész neurológus egy olyan tímet alkott, amire szükség van egy-egy betegnél. De ha már a könyvedet említetted, amit te szerkesztettél, én tudom, hogy Seyfert György, te szerkesztettél egy könyvet a gammakésről, nem Magyarországon, hanem Brüsszelben, tehát ott voltak kíváncsiak arra a tudásra, amit évek alatt különböző országokban felhalmoztál a gammakéssel kapcsolatban. Először egy mondatban mondd el, légy szíves, hogy mi ez a gammakés, és hogy hány évig tanultad, és tudod-e ezt most gyakorolni?
Igen, tehát akkor az első kérdésre válaszolva, ugye egy olyan sugársebészeti módszerről van szó, tulajdonképpen a gammakés nem is csak egy eszköz egyszerűen, hanem egy módszerről van szó, amit azért neveznek késnek, mert idegsebész volt a megalkotója, illetve magának az ideának, a gondolatnak a felfedezője, egy svéd idegsebész volt, Lexell professzor, aki a Karolinska Egyetemen dolgozott, és hát nekünk ők azért híresek és kedvesek is egyébként, mert ugye ugyanezen a klinikán az ő főnöke, Oliver Króna, az összes magyar idegsebész betanítója operálta a mi karintit figyesünket, amiből aztán egy világhírű kisregény, ugye az Utazás a koponyám körül című mű született, amit már azóta több nyelvre, többek között angolra is lefordítottak. Tehát ezt ő alkotta meg, aminek az a lényege, hogy egyszeri sugárkezeléssel a koponyán belül elhelyezkedő kórfolyamatokat, bizonyos daganatokat és érmalformációkat, érfejlődési rendellenességeket gyógyítani lehet úgy, hogy közben a koponyát nem kell megnyitni. Na most abban az időben, amikor én kezdtem a szakmámat, illetve az idegsebészettel való foglalkozást 86-90 tájékán, ez azért még a világon nagyon nehezen terjedő nézet volt, hiszen ugye a sebész emberekről tudni kell, nem csak idegsebészekről, hanem általában a sebészekről, hogy ez egy elég konzervatív társaság vagyunk, beleértve magamat is, ami azt jelenti, hogy elsősorban abban bíznak, amit saját szemükkel látnak.
Azon kívül pedig operálni akarnak, ha csak lehet, nem?
Operálni akarunk, ha csak lehet, ez így van. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy mit akarunk és mit szeretnénk, hanem az, hogy mi a betegnek a legjobb. Ezzel is kezdtük a beszélgetésünket, ugye, hogy a beteg érdeke a legfőbb törvény, és ide szeretnék visszakanyarodni. Tehát nagyon sok ellenzője volt a módszernek eleinte, mert nem hitték el, hogy úgy meg lehet operálni egy agydaganatot, hogy közben nem nyitom ki a koponyát. Ezt még egészen képzett magas intelligenciájú embereknek sem lehetett elmagyarázni, mert nem volt olyan fajta sugárterápiás, sugársebészeti gyakorlatuk, ami éppen ezt láthatták volna. Ugye ez nagyon jól kapcsolódik egy pálapostoli idézethez a Bibliában, hogy a hit pedig a reménylet dolgoknak a valósága.
Hát itt pontosan, a reménylet dolgoknak a valósága.
Itt pont, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, így szól pontosan a páli idézet. Tehát a nem látott dolgokról való meggyőződés és a reménylet dolgoknak a valósága.
Azért hát tegyük hozzá, hogy a nem látott dolgokról azért mégiscsak egy MR-rel lehet először meggyőződni, hogy ott van-e az a betegség, vagy sem.
Ezt nagyon jól mondod, csak abban az időben még nem volt se MR, se CT.
De gammakés már volt.
Igen, ezt ő alkotta meg, nagyon kezdetleges sugárterápiás eszközökkel, és itt elsősorban nem is a műszer és a technika volt nagyon fontos, hanem maga a gondolat, amíg eljutottunk odáig, hogy hogyan lehet az épp agyállományon keresztül úgy besugarazni kóros elváltozásokat, hogy fölötte az épp agyállomány ne pusztuljon el. Ez volt a lényege. Ugye, mert előtte is voltak sugárterápiás, ezt úgy nevezték akkor sugárterápiás beavatkozások, aminek az a lényege, hát most nem akarom belemenni, ennyi időnk nem lesz.
De hogy ez más? Ez egészen pontosan célozható.
A lényeg az, hogy egyetlen egy alkalommal kell besugarazni a beteget, és az a célterület milliméteres pontossággal elpusztítható.
Hány évig tanultad ezt, és hány helyen?
Én 5 évig tanultam a világ különféle helyein. Először Angliában kezdtem, Sheffieldben 1 évet, majd Amerikában egy évet, később újra visszatértem Amerikába egy fél évre. Brüsszelben kaptam egy vendégprofesszori meghívást, akkor már másfél évre, és egy kevés időt eltöltöttem Kínában is ennek a módszernek a továbbfejlesztésével, ami aztán később az én közreműködésemmel, illetve debreceni akkori idegsebész vezetőségnek a közreműködésével maga az eszköz az Debrecenben kötött ki. Tehát idestóval 5 évet áldoztam rá. Ez a klasszikus gamma kis...
Közben dolgoztál az amerikai úton.
Igen, tehát ezek mind azért munkavállalások voltak, illetve először ösztöndíj, de hát például kint Angliában is én rendesen idegsebészként, mint munkavállaló dolgoztam. A brüsszeli meghívás az már egy vendégprofesszori meghívás volt.
És akkor szerkesztetted a könyvet.
És akkor jutott eszembe, hogy ugye én patológusként kezdtem a munkát, de ez a fajta tevékenység, ami a sugársebészettel folyik, ez nagyobb részt emberi tapasztalatokon alapul. Nincsenek kidolgozva a szövettani, kórbonszani tapasztalatai, ami alapján biztonsággal lehetne bizonyos dolgokat kezelni, illetve továbbfejleszteni magát a módszert, és ugye ennek a korábbi patológus múltom adta az intuíciót, és ezen kezdtem el gondolkozni, hogy az irodalmat fellapozva sehol nem találtam, vagy legalábbis nagyon kevés adatot, ami ezzel foglalkozik, hogy hát bizony ezek a nagy centrumokkal kollaborációban összefogva egy ilyen munkát el lehetne indítani, ami elejszor nagyon nehézkesen indult, hiszen azért ott sem, hogy is mondjam, fenékig tejfel az élet, és egy Kelet-Európából jött embertől az első ötleteket nem biztos, hogy úgy vették, hogy neki kell tanítania bennünket, hanem ő azért jött ide, hogy tőlünk tanuljon, ez volt a szlogen. De aztán előutóbb belátták, hogy amit mondok, annyiszor mondtam, hogy ez valóban így van, és hát Japántól Európán keresztül Amerikáig 25 társszerzőt sikerült megnyerni az ügynek, és ebből egy gammakéses kézikönyv lett, amit itthon egyenlőre nem nagyon tudtunk használni, mert még gammakés sincsen, viszont pár év ezelőtt a világ két vezető centrumában, a Pittsburghi Teaching Centerben, tehát a Pittsburghi képzőközpontban, ami Észak-Amerikáért felelős, illetve a világ nagy részéért, Japánért, Ázsiáért, és az európai képzőközpontért, ami a Stockholmban, Svédországban, a Karolinska Egyetemen található, ezt a könyvet választották tankönyvnek.
Magyarországon még mindig nincs gammakés? Van, nem?
Magyarországon még mindig nincs gammakés.
Akkor volt?
Nem is volt. Sajnos egyenlően nincs is tervevéve. Azt tudni kell, hogy a gammakés ez egy trademark. Magyarul egy védett kereskedelmi jegy. Semmi másra nem lenne használható elvileg, csak arra készülékre, amit Stockholmban a Karolinska Egyetemen fejlesztettek ki. Ennek van egy továbbfejlesztett változata, amit én is megnéztem Kínába, és elmentünk Kínába érte. Ezt nem gammakésnek hívják, hanem rotációs gammaszisztémának. Mind a kettőben az a közös, hogy gammasugárral működik. Egy kis csúsztatással a névhasználatban, amit vagy szándékosan használnak, ami helytelen, mert...
Ugye tehát magyarul ez létezik Magyarországon, mert én azt olvastam az interneten, hogy az ezredik gammakés beavatkozást végezték el Debrecenben.
Igen, de Debrecenben nincsen gammakés. Sehol máshol nincsen gammakés, ami Debrecenben van. Ennek az eredeti gammakésnek egy továbbfejlesztett kínai változata, illetve majd aztán amerikai lett belőle, kereskedelmi trükkök révén. Ezért még mi mentünk el annak idején Kínába tesztelni a készüléket. Ők ezt most
nem lehet, tudom, hogy van gammakés centrum.
Nincsen, még ezt elmondom. Tehát a közös annyi, hogy gammasugárral dolgozik. Aha. Bár nekem Debrecen a szívügyem, és mindig az is volt, hiszen nem csak, hogy ott végeztem, de Debrecen is vagyok. Ez vagy egy szándékos csúszatás, ami nem szép, vagy pedig tudatlanságból származik. Őket ismerve nem hiszem, hogy az utóbbiról van szó.
Itt folytatjuk Somlai Judittal és Seyfert Györggyel mindjárt.